A 80-as években dísznövény kölcsönzéssel indult a vállalkozás azért, hogy egy 4 gyerekes családnak a megélhetését biztosítsa, és a 2000-es évekre a második generáció már franchise rendszert alakított ki német és holland mintára. Boros Dáviddal, az Oázis Kertészeti Kft. Ügyvezetőjével beszélgetek egyebek mellett a cég történetéről, és arról, hogy mi fogyasztók, hogyan impulzus vásárolunk egy pszichológiai szempontok szerint kialakított üzletben. A Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma egy kicsit már tavaszodunk, hiszen a vendégem a stúdióban Boros Dávid, az Oázis Kertészet egyik tulajdonosa és ügyvezetője. Hogy egyik tulajdonosa? Hányan vannak?
Azt szoktam mondani, hogy második generációs tulajdonosa, de egy kicsit elmagyarázza azt, hogy egy ilyen második generációról van szó, általában ugye testvérekről, és nem az alapító, tehát ez is egy félreértéseket, hogy elrendez, hiszen mondhatnák azt, hogy hú, hát ez egy régi cég, és akkor mit csinál itt egy ilyen fiatalabbnak kinéző tulajdonos talán, hanem, és ez egy egyre gyakoribb definíció lesz, mert egyre többször találkozunk.
Mi magunk is találkozunk egy csomó ilyen generációváltó családdal. Tehát akkor ezek szerint édesapja alapította a céget. Most hányan vannak, és miért jött létre egyáltalán az édesapja, miért alapította meg
a most nagyon visszamegyünk az időben 80-as évek végére. Ugye akkor szüleim ketten kertészmérnökök voltak, ők a kezdeti egyetemen ismerkedtek meg, abszolút ilyen szakmai kompetenciájuk, elhivatottságuk volt, illetve hát az elején dísznövény kölcsönzéssel kezdtük, ugye ez egy ilyen kényszervállalkozás volt, mint nagyon sokan annak idején, ugye rájöttek arra, hogy akkori lehetőségekhez képest azért nehéz lesz bérből, fizetésből megélniük, és főleg akkor még csak 3 voltunk testvérek, aztán később lettünk 4 is, úgyhogy az volt az édesemnek a motivációja, hogy valahogyan több pénzhez jusson és keressen, és akkor elkezdték ezt a dísznövény kölcsönzési szolgáltatást, azért azt, mert az volt a legnagyobb hozzáadott értékű dolog, amit lehetett akkor végezni. Ugye a termesztéssel elkezdeni a nulláról nagyon nehéz lett volna, kereskedelemre nem volt lehetőség, és akkor ugye egy szerencséjük volt, hiszen egy pár évvel később, 87-8-ban volt ugye az első tevékenységük, és akkor a rendszerváltás kapcsán ugye kinyíltak a kapuk, akkor lehetett árut venni, kereskedni, akkor indult be igazából ez a kereskedelem mi része, és az idővel azért folyamatosan alakult át, tehát nyilván a dísznövény kölcsönzés a mai napig megvan egyébként, a cégcsoport árbevételének valószínűleg 100%-át sem teszik ki, de attól még büszkék vagyunk rá, hiszen ez volt a kezdet, ugye egy sokkal kisebb piac, és a kereskedelem lett az, ami az elmúlt, hát most már 30-an évben átvette a hangsúlyt. Hogy hányan vagyunk most? Hát jelenleg 120 fő a közvetlen foglalkoztatottunk, ugye akik nálunk dolgoznak, az Oázis Kertészeti Kft-nél, és a teljes cégcsoportban a franchise hálózattal együtt pedig 350-en vagyunk.
Hogyan alakult ki a franchise hálózat?
Ugrottunk egy 20 éve, de jó a tempó, hogy igen, hát most akkor azért ugrottunk 20 évet, hogy ne tévesszem meg senkit. Ugye a 2000-es évek elején járunk, akkor már voltak barkácsáruházak Magyarországon, már voltak diszkontláncok is talán, igen, de ezek a hipermarketek biztosan, ugye, ahol voltak kertészeti termékek. És akkor egy ilyen nyomást éreztünk, valamilyen, tehát kellett professzionalizálni azt a tevékenységet, amit csinálunk, ugye itt a kereskedelmet. És ugye a kertészeti piacon ilyen nem volt, tehát külföldi példákat láttunk sokat, mondtuk is, hogy egy ilyen varázsgömbként tekintünk a holland, vagy német, vagy kanadai garden centerekre, ahol azt látjuk, hogy abszolút egy ilyen tematikus vásárlás, programszerű vásárlás irányába mennek el, viszont ez hiányzott ennek a tudása itthon, tehát a know-how-ja nem volt meg. De elkezdtük összerakni, rendszerezni, ezzel már én foglalkoztam. Ugye itt mondom, hogy ugrottunk egy jó pár évtizedet, de én akkoriban végeztem a közgázon, és akkor, mint minden második generációs, vagy átvevő next gen fiatalat, azt mondták, hogy csináljam a marketinget, mert ott sok bajt nem okozhatok, névjegykártyát rendelni bárki tud, úgyhogy ide úgy kerültem a céghez. Nyilván én dolgoztam már előtte is ilyen beugró foglalkoztatottként, de az volt az első ilyen pozícióm, hogy marketing, hát mondjuk vezető lettem az egyfős marketing osztályon, és És akkor elkezdtem rendszerezni azt a franchise. Ugye a franchise rendszer az egy üzletviteli know-how-nak az értékesítéséről szól, és akkor azért meglegyen, ezt összeraktam, és akkor az első franchise partnereink ilyen 2005-6 körül lettek, ők voltak a leges-legelsők. A leges-legelsők már nincsenek meg, ebből is látszik, hogy egy kicsit így kisiklott az elképzelés, amit én akkor gondoltam. Ugye nekem az volt az akkori vízióm, hogy a már működő kertészetek fognak ehhez a rendszerhez csatlakozni. Ugye mi összerakjuk azt, hogy hogyan lehet jól üzemeltetni üzletileg, tehát marketing szempontból, üzletviteli szempontból, és akkor azok a kertészeti vállalkozások, akik meg szakmailag stabil alapokon állnak, ők csatlakoznak ehhez, és akkor együtt csináljuk, és ez tök jó lesz.
De nem így történt, hanem?
Igen, akkor ott ugye valahogy egy ilyen rés keletkezett az űrben, hogy azt vettem észre, hogy azok a vállalkozó típusú, vállalkozó szellemiségűek, akik jól feltalálják magukat és ügyesek, tehát szakmailag is stabilábbakon állnak, és üzletileg is van affinitásuk, és szerintem ez a jellemző arra a szakmára, ők el voltak, ők köszönték szépen, ők megvannak, a saját hibáikból szeretnének tanulni, viszik tovább, ahogy elkezdték eddig, és akkor inkább azok csatlakoztak hozzánk, akik újonnan kezdtek vállalkozást. Tehát egy új, jónnan nyitó kertészeti áruháznál fölmerült a kérdés, hogy akkor hogyan kell ezt jobban vagy jól csinálni, és így került hozzánk a franchise partner.
Akkor most egy kicsit visszamegyünk, tehát azt gondolom, hogy ez az időben ide-oda játszunk, ez szerintem érdekes lehet. Tehát ugye ahhoz, hogy az Oázisnak ilyen hírneve legyen, meg hogy egyáltalán a franchise-t elkezdhesse kiépíteni, azért ahhoz ugye valamit el kellett érni. Szóval a szülők megalapították az Oázist, és utána hogyan épült tovább?
Ez egy ilyen tyúk vagy tojás, hogyha innen nézzük, hiszen azért tudtunk franchise rendszert létrehozni, mert már volt egy marketing aktivitásunk, illetve azért volt marketing aktivitásunk, mert szükség volt egy franchise rendszerre. Tehát ez a kettő egyik hozta a másikat. Ez inkább új kapukat nyitott ki előttünk. Valóban most ez terénytelennek hangzik, de valószínűleg mi a 90-es években is egy picit úttörőbbek voltunk abban, hogy az önkiszolgáló üzletnek a fogalmát behoztuk ebbe a kertészeti ágazatban. Gondoljunk csak arra, hogy a mai napig egy gyógyszertárban ugye látjuk az a kétfajta megoldást, egyik a pult mögül értékesítenek, a másik üzletben pedig bemegy az ember, és akkor ott egy ilyen önkiszolgáló üzletben, és nyilván a vényköteles terméket meg kiadják ugye a pult mögül. De ez a filozófia, és mondjuk mostanról beszélek, és ez meg egy 30 évvel ezelőtti verzió, mi a 90-es évek közepén kezdtük el megérezni ennek a szükségességét, hogy nem egy értékesítés központú üzletre van szükség a kertészetben, és tematikus üzletre van szükség, tehát nem faiskola, ahol mondjuk gyümölcsfát lehet vásárolni, vagy gazdabolt, ahol növényvédőszert, hanem egyfajta kombinációra van szükség, ahol tematikusan mindent meg lehet kapni. Ma már ez nem nagy szám, ez a 90-es években nagy dolog volt. Tehát akkor még nem voltak sportáruházak, akkor még nem voltak elektronikai szaküzletek, vagy még olyanok voltak, amelyek ugye nyilván a rendszerváltás előtti alapokon működtek, tehát ez akkor egy nagy dolog volt, az, hogy legyen egy úgynevezett routing rendszer az üzletben, hogy körbe kell járni, mindent meg kell nézni. Ugye a tematikus vásárlásnak a része az, hogy egy programszerűen végigmegyek egy útvonalon, ez nem csak statikusan termékeket jelent, hanem egyfajta logikai sorrendet is. Ez mondjuk a svéd bútoráruházlánc megcsinálta, már ismerhettük, mert 80-as években ugye már volt itthon IKEA, de hát a kertészetben ez egy teljesen ismeretlen dolog volt.
Na és akkor hogyan megy ez út? Tehát ha én bemegyek egy Oázis kertészetbe, akkor milyen úton vezetnek engem, mint vásárlót végig a pénztárig?
Ez egy kölcsönösen...
Minél többet vásárolja, gondolom én az a
cél. Ennek részben vannak szakmai alapjai, részben tehát technológiai alapjai, illetve vannak filozófiai, vagy hát inkább pszichológiai alapja. És akkor mondok egyet az utóbbiból. Az egészet elmagyarázni nagyon hosszú lenne. Ez egy két órás előadás egyébként annak a routing rendszerről szól, amit én szoktam tartani a cégnél. Tehát ezt most nem vezetném erőt, de mondjuk egy ilyen példát mondok, hogy a vásároknak a 80%-a az adott szezon termékért jön be az üzletbe. Tehát nyilván tavasszal muskátli, ősszel a krizantém, karácsonykor meg a karácsonyfa. Na most, ha ezt a terméket meg kell adnunk a vásárlónak az út elején, ugyanis ha nem adom én neki ezt oda az elején, akkor végig transzban lesz, és keresi azt, hogy a miért jött, és hogyha nem találja, vagy az út végén találja, akkor végrohant az egész üzleten, és viszonylag keveset vásárol. Úgyhogy ezt odaadjuk az elején, ez megvan, megberadottuk a kosárban, megnyugodtunk, és onnantól kezdve van időnk vásárolni. Na, ez egy egyszerű vonalvezetés volt, de mondhatném még erre egy pár ilyen példát. A lényeg az, hogy ez kölcsönös, tehát ez a vásárló ért is van, illetve értünk is van, nekünk is sokkal egyszerűbb így rendszerezni a működést, illetve a vásárlónak is. Egy tematikus üzletben nagyon sokszor, az esetek 60%-ában, hogyha ez valakit ilyen számok érdekelnek, hogy nem tudjuk, hogy konkrétan mit szeretnénk megvenni. Van egy elképzelésünk, hogy valami zöldet a szobába, vagy a sarokba, vagy a terasz végére, de az, hogy effektív melyik termék legyen ez, fajtára, vagy darabra lebontva, azt ő nem tudja. És ezt meg kell nekik mutatni, hiszen akkor tudja végignézni, most akkor mi a választék, amiből választhat. Ha én egy ilyen úgynevezett négyzethálós, egy ilyen matrix elrendezés üzletet építenék, mint egy élelmiszerüzlet, ahol szisztematikusan a saját fogyasztási szokásaink szerint megyünk végig, és mondjuk pékárút veszek, meg veszek majonészt, és így összeszedegetem a különböző termékeket, de szisztéma szerint, ugye amiket szoktam venni, az nálunk nem működne, hiszen nincsen szisztéma, mert nem járok minden héten kertészeti üzletbe, ugye hozzánk csak mondjuk nagyjából 1-2-3 havonta jönnek, és az 1-2 az már nagyon-nagyon gyakran vásárol. Tehát nem ismeri annyira az üzletet, hogy feltalálja benne magát, ezért kérjük azt, hogy akkor menjen végig, és akkor minél több terméket találkozhat, és tud vásárolni. Ez egy ilyen játék, ez az önkiszolgálás. Azért ennek nagyon komoly pszichológiai van, és elsősorban én ezzel foglalkozom, hogy ugye döntéseknek a sorozata. Uh-huh. Tehát az, amikor én bemegyek egy üzletbe, akkor megyek végig, meglátok egy terméket, tetszik, nem tetszik, meglátom az árát, eldöntöm, hogy ennyiért kell, nem kell, közelebb megyek hozzá, kiválasztom, hogy a három termék közül melyiket választom, ABC terméket, azon belül megint válogatok. Tehát egy termék megvásárlása akár 8-10 döntés lehet egymás után, és én, mint üzlet, csak akkor nyerek, hogyha mind a 10-re igennel válaszolt. Hiszen egyetlen egyszer azt mondja, nyilván ez egy tudatalatti sorozat, nem, hogy egyetlen egyszer nemmel válaszol, akkor ment tovább. Üzlet. És ezért van arra szükség, hogy minél több terméket megmutassak, minél nagyobb választékot, hiszen abból jó eséllyel fog tudni választani.
Mennyire jellemző az, hogy az ember mondjuk ha az ember ilyen szeretetből vásárol, akkor azért úgy hajlamos arra, hogy hú, hát még ez is de jól néz ki, ezt a virágot is megveszem. Mennyire jellemző az, hogy valaki mondjuk bemegy, és kiválasztja, hogy mondjuk vízipálmát, tehát vízipálmáért megy, de mellette megvesz még három virágot, meg vesz még virágföldet, tápoldatot, szóval mennyire, hogy mondjam...
Az impulzus vásárlás.
Igen.
Nagyon. Tehát ez ahogy mondtam, ugye ugyanaz a vásárló, tehát az a személy bejön az üzletbe, és ő bizonyos termékeket előre döntöttem vásárolni,
még
a pálmát megveszi, viszont a termékek nagyon nagy részét valószínűleg, most ez értékre mennyi, ezt nagyon nehéz ennek kibogozni, meg különböző termékeknél máshogy alakul, de nagyon sok terméket pedig ott helyben dönt el, hogy mondjuk melyik növényt adja, ott találják, hogy hát kéne hozzá egy növénytartó, és akkor veszek egy szépet, de akkor már nagyon szépet veszek, lehet, hogy a végén drágább lesz az a kaspó hozzá, mint a növény, amit vett, mert egyszerűen azt tetszik meg neki. Uh-huh. Ugye ezeket hívjuk árukapcsolásoknak, ezek mind tudatosan fel vannak építve. Tehát egy üzletben, amikor bemegyünk, akkor a randomnak tűnik az az elhelyezés, ami ott van, de hogy a svéd bútoráruházlánc, úgy mi is, ezeket meglehetősen tudatosan egymás mellé tesszük, oda rakjuk, és azt lehetne ilyen kereskedői fondorlatosságnak, meg bárminek becézni, de pontosan ez a lényege, hogy a vásárló saját maga tudjon dönteni. Ő bejön, megfoghatja, megnézheti, belerakhatja, kipróbálhatja, és akkor az alapján eldönti, hogy neki melyik termék kell. Ha ugyanezt én egy ilyen kiszolgáló jellegű üzletben akarnám megcsinálni, ez rengeteg embert kéne alkalmazni, ami borzasztó sokba kerülne, és borzasztó magas lenne a terméketnek az ára.
Tehát így egy... Viszont, hogyha már itt tartunk, akkor azért van úgy, hogy szaktanácsra is szüksége Abszolút. Van a vásárlónak. Tehát mennyire Mennyire van a jó szakemberekkel ellátva a cég?
Ez ugyanúgy egy standard nálunk, tehát egyrészt az ott dolgozó kollégáknak szakmai előképzettségük kell legyen, vagy szakmai affinitásuk, ugye a kettő. Én sokszor azt tudtam mondani, hogy ha valakinek van egy ilyen kereskedői vénája és egy szakmai affinitása, tehát érdekli egy kicsit is ez a kertészkedés, akkor az nekünk nagyon jó, hogyha felszedi magára ezt a tudást ott az üzletben. Egyébként mi erre képezzük is a társaságot, tehát erre vannak most már ilyen online képzéseink. Úgyhogy, mert az a tapasztalatom, hogy a nagyon túlságosan szakképzett kollégák sokszor máshogy állnak az egész kérdéshez, tehát túl bonyolítják ugye ezt a növénytartás fortéját, ami valószínűleg természetes technológiában és sok terület kutatásban megállja a helyét, és teljesen releváns információkat mond, csak túlságosan bonyolult módon. Úgyhogy mi azt szoktuk kérni, hogy a vásárlást kell segíteni, illetve azt kell segíteni, hogy a vásárló tudjon választani. És igen, kell, hogy legyen ilyen szakmai segítség, hiszen pontosan azért jön hozzánk, ugye a mi hozzáadott értékünknek ez a másik lába, hogy ha bejövök egy kertészetbe, egy oázisba, akkor ott igenis legyen elérhető távolságban egy kolléga, de nem kísérjük a vásárlót végig, nem megyünk, nem értékesítünk, hanem ha bármilyen kérdése van, akkor szól és megkapja.
És mondjuk, hogyha például, mint tudom én, a kertembe akarok venni mondjuk egy szép fát, akkor ő abba tud nekem segíteni, hogy nekem ilyen a kertem, oda, ahova ültetni a karomat, ilyenek a fényviszonyok, hogy akkor milyen.
Pontosan. Ezek, tehát ez a segítségnek ez egyik része, hogy szakmailag, illetve hát fizikailag is, hiszen egy ilyen terméknél előfordul, hogy azt akkor, nem tudom, ki kell szedni az ágyásból, be kell csomagolni, és így tovább. Tehát nyilván ott már átvált, és egyébként ez is oktatott a franchise rendszerben egy oktatott dolog, hogy melyik az a pont, ahol át kell váltani. Tehát ha egy vásárló föltesz X mennyiségű kérdést, vagy mélységű kérdést, akkor onnantól kezdve váltani kell, hiszen neki szüksége van arra, hogy segítsünk. Ez most ugyanaz az eset, mintha megint ezt az IKEA-s példát mondom, mert azt nagyon sokan ismerik. Ha nekünk konyhabútorra van szükségünk, akkor igen, leültetnek minket, és együtt megtervezik velünk azt a bútort, és elmondják, hogy melyik fiók hogy nyílik, és ne csapódjon rá másikra. Tehát pontosan ez, amit mi is ilyenkor megmondunk, vagy segítünk nekik, hogy tudjanak választani. Ha nem értem a kettő közötti egyensúlyt, akkor valamit rosszul csinálok, hiszen ha nagyon sok energiát fektetek abba, hogy értékesítsek, de alacsonyan marad ugye ez a
szakmaiság.
Hát most a szakmaiság inkább annak a hatékonysága, akkor elkezdek indokolatlanul drágává válni. Tehát ez egy fontos dolog, hogy azt érezzük.
A franchise partnereket mennyire sikerül ebbe a rendbe így be terelni?
Hát ez egy, nem rend, ez egy az is mondta, ők vállalkozása a vállalkozásban, tehát ők saját maguk felelnek az üzletüknek a működtetésért, tőlünk támpontokat, illetve keretrendszereket kapnak, amiben tudnak mozogni, segítjük őket, már az előkészítés folyamatában, illetve a működés alatt is. Tehát rendszeresen tanácsadunk akár humán erőforrás kérdésekben, IT kérdésben, marketing kérdésben, üzemeltetési kérdésekben, de az üzletben ők vannak ott, és ők csinálják.
Az árubeszerzésben?
Abban is.
Hogyan alakítják ki az egyes üzletek az árukínálatukat?
Hát ebben valamennyi szabadság. Egyrészt egy önszerveződő, elég logikus dolog. Ugye nekünk van egy beszerzési adatbázisunk, az üzletek gyakorlatilag ebből szereznek be. Egy üzletnek 8-10 ezer fél árucikke van, de összesen teljes árucikk törzsünk, az közel 20 ezer féle terméket jelent. Ugye minden egyes különböző színű növénytartó, vagy különböző méretű cserépalátét is egy-egy cikknek számít, tehát ne zavarjon meg ez senkit. Ebből a növény rész egy ilyen 2-3 ezer fajta lehet. Ott is nyilván méretvariánsokkal együtt. Úgyhogy ez viszonylag nagy adatbázis. De nem minden üzlet tart mindenféle terméket. Ugye van egy kemény mag, ugye ezek főleg a mi oázis márkás termékeink, ugye ebben vannak ilyen alaptermékek, amiket mi Hát ezt talán egy picit elcsépelték a hiperáruházak a saját márkásnak az imidzsét, de mi erre figyeltünk, hogy ez a legjobb árérték arányú választás legyen, tehát ez nem akar olcsóbb lenni, mint a legolcsóbb virágföld mondjuk egy diszkontláncban, viszont szakmailag és meg egy nagyon is vállalható dologról van szó. Ugye e fölött van egyen ez a prémium termékkör, illetve van egy úgynevezett termesszünk otthon termékcsaládunk, amelyik kifejezetten az otthon termesztés területén biztosít különböző tápanyagokat, illetve akár növényfajtákat is, amelyeket könnyen tudunk kezdeni, hogyha ezzel szeretnénk foglalkozni. Ugye a prémium az meg valamilyen specializáció, tehát most mondok egy példát, egy fűmagnál nekünk van egy alapfűmag termékünk, ami egy jó árérték arányú választás, egy kiváló minőség, és tényleg azt mondom, hogy nagy biztonsággal bárhová elvethető. És akkor a fölött árban, illetve szakmailag is a fölött van egy árnyéktűrő, vagy szárazságtűrő fűmag, illetve egy nagyobb teherbírású, úgynevezett sportfűmag, és akkor tehát így is skálázzuk gyakorlatilag a termékeket, de
tehát
a legolcsóbb...
A prémium termékek azok mindig valamennyire specializáltak.
Specializált, vagy valamilyen, igen, egy szerszámnál mondjuk egy tényleg egy kifejezetten erős, mondjuk masszív, üvegszálas, nem tudom, nyerű ásó, tehát azok az igazán komoly termékek. Összesen ilyen, hát ugye meglepőnek tűnik, de a 10 000 termékből csupán 300 a saját márkás termékünk, viszont az összárbevételnek a 30-40%-át teszi ki ezek a termékek. Hát nyilván a legrelevánsabb termékekről van szó.
Természetes. Beszéljünk arról, hogy csak növényekről beszéljünk azért mégiscsak. Tehát a növénykínálatban mennyi az, ami hazai, és mennyi az, ami import?
Nehéz ennek kiszámolni szerencsére a kertészetben általában, ugye ahhoz, hogy működjön a dolog, az nagyon sok lokális termékre van szükség, főleg a szezontermékeknél. Uh-huh. Tehát nyilván az összes ennyári, muskátli, de bármelyik szezonális kultúra az szinte 100%-ban hazai termék, és azokat vagyunk kénytelenek, hogy növényből mi is külföldről megvenni, amiket itthon nem állítanak elő. Azért most már egyre többen termesztenek szobanövényeket is, ugye sajnos ezeknek az energiaintenzivitása miatt én most nem látom teljesen a jövőjét, de majd bízom benne, hogy ez helyre fog állni. De ma már tényleg, tehát trópusi növényeket is, orhideákat is termesztenek itthon kiváló minőségben, és tényleg nagyon, nagyon stabil mennyiséget is, úgyhogy ezeket abszolút tartjuk, és azokat kell gyakorlatilag külföldről behozni, amelyekre egyszerűen itthon nincs lehetőség. Tehát ugye nyilván a termék szortiment bővítése miatt, illetve hogy mediterrán növényeket itthon nem lehetne előállítani gazdaságosan, hiszen mondjuk tőlünk csupán 1000 kilométerre szabad földben nevelhetőek, addig itthon ugye ezeket fóliában fűtve nyilván nem működik. Persze. A dolog.
Mennyire, tehát az oázis az nem állít elő virágokat?
Mi termesztéssel nem, jelenleg nem foglalkozunk, van ilyen hosszú távú tervünk, de nem jelenleg. Nem.
Miért van ez a hosszú távú terv?
Egyrészt látjuk azt, hogy ilyen termék stabilitás, ellátás, biztonság miatt szükség volna arra, hogy bizonyos szezon termékeket magunk, vagy legalábbis valamilyen szorosabb kooperációban állítsunk elő. Tehát ez látszik, hogy ez most már ilyen versenyképességi kérdés lesz. Ugye mi rengeteg, tehát mi mondjuk csak ki ezekből az egynyári pakkos, ilyen egyszerű termékekből is 100 000-es tételeket, millió darabokat vásárolunk, nem is egy helyről. Tehát, tehát nekünk előfordul simán, hogy egy nyíregyházi vagy egy keszthelyi üzletben, de budapestiben is 3 különböző beszállító szállítja be ugyanazt a szezonális terméket, mert nem tudná előállítani egy helyen senki. Úgyhogy igen, hosszú távon gondolkozunk ebbe, hogy hát én úgy gondolom inkább kooperációban, tehát valamilyen vegyes vállalkozásban termelőkkel, de nyitnánk ebbe az irányba.
Nézzük még mindig egy kicsit a növényeket. Ugye mindenki a klímaváltozásról beszél, ez a magyar kertekben hogyan jelentkezik? Vagy mondjuk abban, amit a magyar kertészek vagy kertészkedők keresnek az oázisban?
Valamilyen szinten alakítható a piac azért. Ez a termesszünk otthon termékkör, tehát ami a hát ez legalább 10 éves nálunk is, tehát ez nem egy új dolog. Igazából az elmúlt pár év, ugye a járvány hatása felgyorsította a folyamatokat, ugye kettő dolgot, tehát én kettőt emelnék ki. Az egyik az a digitalizáció, tehát az, hogy online szerzünk információt, nem véletlenül ülünk egy ilyen beszélgetésben is, ugye online területen kerül ki, illetve a másik, ez az önellátás Hát én azt mondom, hogy önellátásnak az illúziója. Mert azért mondjuk meg őszintén, attól, hogy valakinek van a teraszán néhány zöldség vagy gyümölcs, attól még nem lesz önellátó, de érez egyfajta biztonságot, és van egy sikerélmény attól, hogy bizonyos dolgokat meg tudod termeszteni otthon. És tényleg egy jó érzés, tehát ezt aláírom. És annyi történt, hogy ami korábban is megvolt rend, az alatt az egy-két év alatt gyorsult ötöt. Tehát mi ezt láttuk, ez volt. És ezt nem azt mondom, hogy mi találtuk ki, de elkezdtük nagyon tudatosan, nagyon intenzíven terjeszteni, hogy ez egy jó szórakozás, ez egy családi program, hogy otthon termeszgessünk növényeket, és ez abszolút jól látszik, hogy elment ebbe az irányba. Keresik az emberek a fajtákat, kimművelték magukat a kertészkedők, tehát képbe vannak a különböző paradicsomfajtákkal, hogy melyik mekkora termést mikor hoz, milyen kombinációkat érdemes tartani ahhoz, hogy mondjuk egész évben legyen neki otthon friss paradicsom az asztalon. Tehát ezeket ebben sokkal tudatosabbak lettek a vásárlók. Ugye a másik így ez a zöld dülés, már kertészeten belül is, hogy olyan csomagolóanyagokat, olyan termékeket keresnek a vásárlók, amelyeknek a környezetvédelem lábnyoma a lehető legkisebb, és újra tudja hasznosítani. Komposztálás egy olyan téma, ami abszolút bekerült az otthoni, tehát most nyilván nem itt a professzionális felhasználókról beszélünk, hanem azokról, akik lakásban
a hobbi kertészkednek.
Úgyhogy ezek azok a trendek, ami nagyon, nagyon látszik, és annak a visszacsatolása pedig az, hogy azok a fajták, és itt most növényfajtákról beszéltünk, amelyek nem könnyen termeszthetőek, azért nálunk kevésbé mennek. Ugye nekünk sikerélményt is kell adni a vásárló ahhoz, hogy ez egy visszatérő rendszeres szokás legyen hozzánk jönni.
Mennyire érzik meg azt, hogy itt az infláció elszabadult?
Hát tavaly lehetett érezni, tehát ugye nyilván ugye azért ez nem, gyakorlatilag tavaly a március-áprilistól, ugye az egyik az egy fogyasztói hangulat, ami szerintem mindig megelőzi a valóságot, és az is éreződött, illetve a másik a valóság, amikor szembesülünk azzal, hogy adott esetben kevesebb pénzünk van. Akik viszont maradnak vásárolóink, ők nemhogy kevesebbet, hanem akár többet is költenek, hiszen más területekről esetleg kvázi megtakarítanak, nem utazik, nem megy más sportolni, vagy bármit csinálni, és akkor ezáltal erre a kedvencebb hobbiára több marad neki. Tehát úgy gondolom, hogy ami nálunk, ugye az egyik az idő, hogy mennyi idejük van a vásárlóknak arra, hogy szabad idejük, hogy kertészkedjenek, illetve a másik faktor ugye a pénz, és talán az idő az a szűkebb, még a mai napig nem feltétlenül a pénz kérdése.
Még egy utolsó kérdés így lezárásnak. Most tavaszra mi az az újdonság esetleg, amivel készülnek, vagy van-e olyan trendi, egynyári, ami biztos befutó lesz?
Eddig nem volt két ilyen külön kategóriánk ebben az egynyári termékkörben, és egy picit ilyen belekérdezősnek tűnik, de abszolút helyén való, és éreztük azt, hogy szeretnének az emberek kertészkedni, és azért fontos nekik, hogy az anyagi lehetőségeik mellett ezt meg is tessék, illetve vannak, akik meg azt mondják, hogy igényesebbek, és tényleg a inkább egy speciális fajtára mennének rá, ezért ketté választottuk ezt a termékkört, és korábban nem volt, és mondjuk már pakkos muskátliban is van már egy kifejezetten alapfajta, ami 190 forint, tehát ami egészen alacsony áron megszerezhető, illetve van egy ennél sokkal magasabb áru, speciálisabb ugyanúgy muskáti fajták, amelyek azoknak valók, akik meg azt mondják, hogy tényleg ami a csövön kifér és szép legyen a muskátli. Úgyhogy ez a trend látszik, én nem is annyira fajtára vagy területre vetíteném le, hanem az, hogy picit polarizálódik a piac nálunk is, tehát lesznek olyan termékek, amik kifejezetten, mi úgy hívjuk, hogy 1000 forint alatti. Tehát nálunk nagyon ugyanúgy van zöld növényből, virágzóból, bármiből, tehát nagyon figyelünk arra, hogy legyenek kifejezetten olcsó 1000 forint alatti termékek, és hát van a magasabb kategória, ami pedig gyakorlatilag ugyanabból a rendszertanilag ugyanabból a csoportból származik, mégis ennek a többszöröse lehet, hogy ezzel próbáljuk mind a két igényt kielégíteni.
Köszönöm szépen!